3-2 évente jelennek meg könyveid, és igen, ezeket a könyveket, hogyha egymás mellé tesszük csak a címeket, a Gyereknek lenni, a kis kamasz könyvet, a Jönnek az összes férfiak, a Dolgok, amikről nem beszélünk, az Anna visszafordul. Szóval, hogy ezek a kötek címek így önmagában már kitesznek egy regényt. Ezt így látod visszafelé menet, ezt a folyamatot? És hogy illesz?
Valamiképpen igen. A Gyereknek lenni meg a kiskamaszkönyv az nekem annyiban speciális történetű könyv, hogy ezek még az én gyerekkoromban jelentek meg. És azért ezek nagyon másfajta tudatos szinten ír az ember gyerekként, mint később, és pont ezért, mert hogy nekem egy ilyen furcsa speciális gyerekkorom volt, ezért én nem sokáig azt gondoltam, hogy én nem fogok irodalommal foglalkozni.
Mert hogy 13 éves voltál, amikor igen, az első kötet megjelent.
Igen, 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 és amikor középiskolába kerültem, akkor nagyon menekültem ezek elől a helyzetek elől azután. És aztán, amikor az egyetemi pályaválasztás előtt, akkor fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy akkor mivel akarok foglalkozni, akkor rájöttem, hogy alapvetően azért mégiscsak ez érdekel engem a legjobban, vagy ebben érzem magamat otthon.
A magyarázott meg azért a hallgatóknak, hogy mit jelent ez a különleges gyerekkor?
Hát én nagyon sokféle dolgot csináltam, tehát verseket írtam, zenét szereztem, rajzoltam, és hát ilyen kvázi ilyen csodagyereknek voltam tartva, de azért én még mindig nagyon nagy zavarban tudok erről beszélni. Hát ez volt. Ezt én vállalom, vagy nem tagadom le, hogy így volt.
Ebből a csodagyerekségből azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy te nagyon korán, ahogy én így olvasom a veled készült anyagokat, meg a rólad szóló anyagokat, szükségét érezted annak, hogy írj, hogy kiadj magadból, vagy megfogalmazz, vagy megformálj dolgokat, és hogy ez egy ilyen állandó munka legyen, hogy a játék, mint munka, az része legyen az életednek. És ahogy látom, hogy azért ez nem változott gyerekkorod óta.
Azt hiszem, ez így van, igen, igen. Tehát, hogy később tehát amiket említettél, az elmúlt években megjelent könyvében, Jönnek az összes férfiakban a Dolgok, amikről nem beszélünk, meg az Anna visszafordulva, valóban, hát hogy mondjam, tehát itt törekedtem arra, hogy azokat a, nem tudom, az élethelyzeteket, amikben én kerülök, vagy amiben látom, hogy a kortársaim kerülnek, vagy amiről van valami mondani valóm, azokat megpróbáljam megfogalmazni. De mondjuk az is egy, nem tudom, ilyen feladatnak gondoltam, vagy inkább az utóbbi időben próbáltam ezt, hogy mindaz, amit mondjuk gyerekként írtam, és nyilván egy ideig egy kicsikét így feszélyezett ez a helyzet, hogy ezzel megpróbáljak túl lendülni. Mert hogy ez egyébként nem csak az író emberekre, vagy a nem tudom bármilyen művészeti ágban tevékenykedő emberekre igaz, hogy az egyfajta munka, hogy otthon csináljunk magunknak az időben. Tehát, hogy szembenézzünk a saját, nem tudom, élettörténeteinknek az alakulásával, a hibáinkkal megpróbáljunk megbékélni, a sajátjainknak gondoljunk, de ugyanakkor tudjuk, hogy vannak is hibáink. Tehát, hogy ez a fajta, nem tudom, időben levést valóban egyfajta jó, de munkának gondolom.
Azt a gyerekkori munkát miért érezted kényelmetlennek? Én azt mondtam, hogy ez az önreflexivitás, ez egy veled hozott, vagy veled született, ha lehet, az önreflexivitás vele született készség. És hát most, ahogy így erről beszélsz, úgy érzem, hogy tud az önreflexivitás kényelmetlenné válni, vagy tehát hogy lehet ezt kezelni, hogy szembenézek azzal, ahogy szembenéztem magammal.
Szerintem az önreflexivitás vagy az önreflexió az épp hogy nem ki. Tehát én szerintem az egy nagyon kényelmes dolog, vagy egy nagyon, nagyon hasznos dolog, azt gondolom. Az, hogy én a gyerekkori dolgaimmal egy kicsikét kényelmetlenül éreztem magamat, az inkább egy ilyen személyes zavar. Azért az nem feltétlenül egy egy természetes helyzet, hogy az embernek gyerekkorában könyvei jelennek meg, annak ellenére, hogy nyilván nem az akaratom ellenére jelentek meg ezek a dolgok, meg nem az akaratom ellenére csináltam ezeket a dolgokat, mert nagyon nagy, hát én úgy emlékszem, hogy gyerekként inkább egy ilyen közlési vágy volt az, ami hajtott engem. De ugyanakkor pont ezért viszonylag hamar kellett arra figyelnem, hogy ne felejtsek el gyereknek maradni, meg kamasznak maradni, meg azokat a dolgokat nem tudom megélni, amik a korosztályom miatt meg kell élni.
Nagyon intenzíven megérsz dolgokat, és nagyon intenzíven megérsz dolgokat felnőttként is, és ahogy haladnak ezek a kötetek előre, én úgy érzem, hogy ez az intenzitás, hogy ez a radikalizmus, radikális önreflexió, ön és közreflexió is ugyanakkor, hát ez csak fokozódik. Így magadtól mennyire jössz zavarba, vagy mennyire nehéz ezt kezelni, vagy mennyire nehéz
ezt... Egyre kevésbé, mert én az előző könyvemben volt a dolgok, amikről nem beszélünk, de egy sor, amit ciklus címén is alakítottam, és én azt nagyon fontosnak tartottam a saját gondolkodásom szempontjából is, hangozik ez bármilyen furán. Ez egy graffiti volt eredetileg, amit láttam egy szegedi utcán annó. Az volt ebben a graffitiben, hogy soha többé nem leszek személyes. Nagyon nagy betűkkel volt felírva egy régi később lebontott betonkerítésen. Nem lehetett tudni, ugye, hogy ki írta, nem volt aláírásba. Ez a mondat így lifegett a városba, hogy soha többé nem leszek személyes. És ez a mondat engem nagyon szíven ütött, nagyon sokáig foglalkoztatott. És valamilyen szempontból programomnak érzem ezt a mondatot. Tehát én, ha írok, én fontosnak tartom azt, hogy személyes dolgokról írjak, de már nem érzem azt, hogy a saját személyességemről kelljen írni, mert azt magánérdekű vagy privát dolognak tartom. Vagy az ember egy idő után elkezdi védeni a privát szféráját, az szerintem minden felnőtt emberrel így van. És az, amikor rájöttem, hogy engem a személyes, tehát engem nem a saját személyességem, hanem a személyesség, mint olyannak a, nem tudom, a megszólaltathatósága érdekel, az egy nagyon felszabadító pillanat tud lenni. Tehát, hogy azért nem zavarnak ezek a dolgok, mert nem magamról akarok írni, arról az, nem tudom, arról a privát emberről, aki vagyok, hanem azokról a dolgokról próbálok írni, amiket úgy érzem, hogy összekötnek másokkal, amelyek közös tapasztalatokat nyújtanak nekem másokkal. Ahogy én is nem tudom olyan dolgokat, szeretek olvasni is.
Szóren Edinával beszélgettünk erről sokat, hogy a személyesség hogyan jelenhet, vagy nem jelenhet meg. Ő fokozottan fölhívta a figyelmemet arra, hogy habár az ő miniatűrái nagyon finoman, tömören megírt rövid történetei énközléseknek tűnnek, személyesnek tűnnek, ezek eltávolított, stilizált és konkrét személyéhez nem köthető szövegek, vagy nem feltétlenül, vagy nem direkt köthető szövegek, és úgy éreztem ebbe a vitába, nyilván aggályos itt most interjúkat összekötni, de hogy esetében is, és több magyar író esetében is úgy éreztem, hogy ez azért fontos kiemelni, hogy ne keresse senki benne a szerző magánéletét, magánszemélyét a szövegekben. Itt egy fordulatot látok, valamilyen felelősségvállalást, vagy felvállalását annak, ami a szövegben van. Ismétlem nem azt, hogy itt most tényleg egy ilyen magánéleti regiszterről kéne beszélni, hanem arról, hogy arról beszéljünk, amik mi vagyunk, csak nem tudom ennek mi az eszköze, vagy melyek az eszközei. Költőileg, versben, irodalomban mi a feltétele?
Borzalmasan messze kerültünk a Petőfi Sándor féle, nem tudom, vers író modelltől, de az, hogy ha az egy mai napig alkalmas, vagy érvényes tanács, hogyha nincs más dolga az embernek, mint a saját fájdalmát örömét eldalolni, akkor a Szentfát félre kell tenni. De a helyzet azt hiszem ennél bonyolultabb. Nem tudom, én azt érzem, hogy nem csak az íróknak a hozzáállása változik ehhez a témához, hanem az akusztika is. Nekem alap élményem volt, hogy én a magvető kiadóba dolgozok, és körülbelül 5 éve adtuk ki az Édes Hazán című antológiát, ami ugye közéleti vagy politikai verseket tartalmazott. És akkor volt a Kemény Istvánnak a búcsúlevél verse kapcsán egy ilyen, nem tudom, reneszánsza ennek a dolognak, vagy ennek a figyelemnek. És akkor mindenféle versekbe kerültek ebbe az antológiába, és most úgy érzem, hogyha most alakulna egy ilyen antológia, akkor egész másfajta típusú versek is bekerülnének. Vagy én azt érzem, hogy azok a dolgokat, amiket mondjuk én x éve írtam, azokról úgy láttam vissza a kritikákat, hogy hát én ilyen, nem tudom, lányos témákról írok, meg ilyen magánéleti témákról írok. És azt látom, hogy most nem írok annyira más dolgokat, de egy csomó kritikában azt olvasom vissza, hogy én meg közéleti verseket írok. Pedig nem gondolom, hogy én annyi mindent változtam volna, vagy az én gondolkodásom annyi mindent változott volna, csak a kategória iszonyatosan megváltozott. Minden borzalmasan felerősödik. Minden kijelentés, ami akár a férfi-nő, akár az ember-ember közötti együttélésről, a társadalmi szolidaritásról megjelenik, az annyira hihetetlenül felerősödik az olvasóban és az íróban egyaránt, hogy valami közös tapasztalatként értelmeződjön, ami egészen különleges.
Az Édes Hazám antológia megjelenésekor az volt a felismerés és a lezáratlan vitatárgya, hogy a rendszerváltás körül kialakult meggyőződés vagy általános vélekedés, hogy hát az irodalomnak függetlenednie kell a politikától, a közélettől, mert túl sokáig használta, alkalmazta a politika az irodalmat, és ez a fajta függetlenség a garanciája az irodalmi minőségnek. Nem biztos, hogy jól foglalom össze, de volt egy ilyen általános sodrása ezeknek a vitáknak. Jól mondom, vagy jól közelítem?
Igen.
Ami a magánéletről, vagy nem jó szó ez a magánélet, ami a személyességről, igen, azt hiszem ez a jobb fogalom, való írást illeti, ott szintén érzek egy ilyen fordulatot, mert hogy előjött egy csomó olyan közéleti vita, amiben igenis azt célozzák, azt próbálgatják az emberek, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat, amikről nem beszélünk, mégiscsak szóvá tenni és megbeszélni, mert másképp nem oldódnak meg, és akkor ide jön az, hogy hol kezdődik a magánélet határa, mennyire lehet beleszólni valakinek a magánéletébe hatalmi eszközzel, mennyire lehet beszélni a magánéletben történő erőszakról, vagy cserbenhagyásról, vagy szerepzavarokról, vagy ránk kényszerített szerepekről. Szóval, hogy a magánélet közügyé való válása is egy ilyen fordulópontot eredményezett, és ez csapódik le lírai szinten. Így érzed ezt a folyamatot?
Azt hiszem valahogy így, talán úgy fogalmaznék, hogy van egy olyan bennem mindenféleképpen, és azt sejtem, hogy ez nem csak az én tapasztalatom, hanem egy korszak tapasztalata, és ugye egyre inkább nagyon sok íróemberben az az igény megszületik, hogy ne hagyjuk azt, hogy csupán a politika vagy a publicisztika nyelve tudjon beszélni a közös dolgainkról. Tehát az, hogy nem tudom, a képviseleti költészetnek mindenféle furcsa, nem tudom, kudarcos, vagy nem feltétlenül eredményes megnyilvánulásai voltak, az nyilván a költészetben vagy az irodalomban is okozott egy olyan olyan az inga másik oldalra való kilengését, hogy akkor elég foglalkozunk a magánéleti dolgokkal, a nem tudom, a tájköltészettel, a nem tudom, a tárgyak életével. Tehát, hogy foglalkozunk a kis dolgainkkal, csak mindeközben, tehát, hogy az ember közösségi lény is, és az szerintem egy nagyon, nagyon hasznos felfedezés, hogyha nem hagyjuk a közös életünknek a szintereit pusztán a nem tudom, a hatalmi, vagy politikai, vagy nem tudom, publicisztikai módon megfogalmazható beszéd által artikulálni. Mondok egy példát, amivel talán ez nem tudom érzékelhető. Én pár nekem pár éve szültem, és most már nem sokára 5 éves a kisfiam, és amikor otthon voltam vele 2 évet, akkor nekem az egy hatalmas magánéleti, társadalmi egyéb tapasztalat volt. Tehát az volt nekem az alapvető élményem, hogy ha az ember az újságot olvassa, meg a híreket olvassa, akkor az a tapasztalata, hogy itt mindenki, minden ember minden embernek a farkasa. És amikor én otthon voltam a kisfiam, és nagyon sokat jártam a játszótérre például, meg babamama klubokba, akkor azt vettem észre, hogy az anyák között hihetetlenül hogy szövetség van, egymást nem ismerő anyák között, és borzalmasan könnyen ki tudnak épülni a társadalmi szolidaritásnak a pályái. És ez a világ például abszolút része a világunknak, de egy olyan világ, amit ahova a politika nagyon kevéssé ér el, vagy amikor elér, akkor ilyen mindenféle kisajátító furcsa ideológiáknak a szintjén. És itt azt érzem, hogy például tehát a hétköznapi életben hihetetlen tartalékai vannak a normális társadalmi önszerveződésnek, és például ennek a tapasztalatnak én egyfajta visszacsatolásba próbálok az irodalmi szövegekben is hangot adni.
Arra kérnélek, hogy ha nem túl nehéz feladat ezt most egy interjú keretében abszolválni, hogy nyújts egy listát, hogy mi az, amit te visszavennél tematikailag, és mi a különbség a között, hogy a visszavett témákról költészetben, versek által beszélünk, és nem publicisztikában.
Nekem mondjuk talán így a generációk közötti kommunikációt mondanám. Abba, hogy hogyan értik meg magukat a különböző generációk, vagy hogyan nem értik meg, hogyan beszélünk el egymás mellett, mi az, amit mégis meg tudunk egymásból érteni. Nekem ilyen, amiről nem tudom a saját tapasztalatból tudok beszélni, a férfiak és a nők közötti, nem tudom, munkáknak a megosztása. Tehát nekem például erről a témáról az a benyomásom, hogy engem ez mindenféleképpen érdekel nyilván. De amikor azt látom, hogy amikor arról beszélünk a publicisztikákban, hogy miért kapnak ugyanannyi, nem tudom, munkáért adott esetben szociológiai kimutathatóan nők kevesebb pénzt, mint a férfiak, hogy mi a nő helye, mi a férfiak helye munkája a világban, az azt látom, hogy egyfajta kölcsönösen türelmetlen dühöt és meg nem értettségbe is tudnak gyakorlatilag ezek a viták torkolni. Míg azt remélem, hogy például, hogyha az irodalom foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, akkor hát ha az nem tudom, jobban tudja segíteni a megértést.
Tehát a lírai helyzet az könnyebbé teszi az egymás helyzetébe való belehelyezkedést, a perspektívaváltást, ha jól követlek téged, és egy ilyen dialógus barát környezet?
Dialógus barát környezet, meg azt gondolom, hogy azért egy nagyon felszabadult helyzet, azért egy nagyon felszabadult helyzet az irodalomnak, mert egyszerűen kipróbálhat dolgokat. Kipróbálhat végig gondolni bizonyos gondolatokat, ezt kipróbálja, ezt elejti, egy másik dolgot megpróbál elejteni, egy másik dolgot elejt. Tehát inkább azt gondolom, hogy a kísérletezésben van a nagy lehetősége.
Az előbb említetted ezt az otthon való létet, és hogy ez mennyire nagy felfedezés volt a számodra, hogy amíg otthon voltál, egy másik világot fedeztél fel. Nekem egy ellentétes élményem van. Az, amikor az anya szerepet, vagy a gyereknevelő szerepet szeparálják, kizárják a társadalmi érintkezésekből, megpróbálják ezt egy ilyen külön álló kontextusnak, társadalmi szövetnek beállítani, és rácsodálkoznak arra, hogy egy gyereknevelő, egy csecsemőt szoptató nő dolgozni akar, vagy olyan munkákat akar elvégezni, amelyeket nem szoktak kisgyereket nevelő nők elvégezni. Ezeket a szerepeket, amiket így kapunk nyilván, mint társadalmi szerepeket, mennyire érzed kényelmesnek, újra gondolandónak, újraírandónak?
Hát nyilván azt gondolom, hogy szeretném azt mondani, hogy mindenki dönthesse el, hogy szeretne. Tehát, hogy ez szerintem sokan ismerjük ezeket a helyzeteket, hogy például anyának lenni, az egy viszonylag magán dolog, de azért vannak a társadalomnak közvélekedései erről. És nyilván én is annak örülnék, hogyha lehető legnagyobb szabadság lenne eldönteni, hogy mindenki akkor is úgy tudjon akár részmunkaidőben dolgozni, ahogy az neki megfelelő. De azt gondolom, hogy ha én lennék döntéshozó, vagy nem tudom, döntéshozóknak a tanácsadója, akkor biztos azt szeretném sugallni, hogy a társadalom adjon meg minden lehetőséget, adja meg a lehetőséget a korai munkába való visszaállásnak éppen úgy, ahogy nem tudom, az otthonoktatásra. Tehát, hogy egy ilyen támogató dolgot nyilván nem tudom én szívesen látni. Ugyanakkor az volt a személyes tapasztalatom, amikor például én voltam otthon a kisfiammal, hogy azért ez a konfliktus az nem csak a társadalomban van benne, hanem az emberen belül is. Tehát én voltam az, aki minden időmet a gyerekemmel akartam tölteni, és én voltam az, aki ugyanakkor érezte, hogy jaj, de szeretnék visszamenni dolgozni is, és tevékenykedni is, és mondjuk ilyen alkalmi dolgokat csináltam is. Tehát, hogy ezek a konfliktusok nem csak a társadalomban vannak benne, de ezek nem is rossz konfliktusok, ezek jó konfliktusok, azt gondolom.
Ezek a közéleti megközelítések, meg az a szint, ahol ezt a közbeszédben szoktuk érinteni, de közben van egy költészeti, egy fogalmi, egy képi készletünk az anyaságról, a gyermekségről, a magyar irodalomban és a világirodalomban általában, amelyet használunk, és kíváncsi lennék, hogy te hogy látod, hogy ez mennyire változik, vagy mennyire lehet ezen finomítani, korszerűsíteni, személyesíteni?
Ami változás szerintem fontos volna az, hogy azt is látjuk, hogy mi ezekben a tapasztalatokban az általános, mi az, ami nem egy gettósodott tapasztalat, mert valamihez képest fogalmazunk meg ezeket a tapasztalatokat, vagy ezeket a verseket, miközben, amikor nem tudom én, a Kosztolányi Dezsőt olvasunk, aki leírja a Boldog Szomorú dalba, hogy nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porigyéktem, akkor azt gondoljuk, hogy akkor ez egy ilyen általános emberi tapasztalat az elveszegített lehetőségekről, ami egyrészt igaz. De másrészt meg egy férfinek a kapuzárási pánika is lehet. És azt vettem észre, és ezt nem dehonestálom módon mondom, hanem úgy, hogy ez egy csodálatos vers. De valami miatt, amiért úgy adódott, hogy a férfi tapasztalatok általános tapasztalatok, azért úgy érzem, hogy ezek az anyasággal kapcsolatos tapasztalatok, vagy a gyerekneveléssel kapcsolatos tapasztalatok, vagy nem tudom, a női szerepeknek a konfliktusai, az valamihez képest egyfajta, nem tudom, egy ilyen gettó tapasztalat, pedig nem az. Vagy nem jobban az, mint a férfiaké. És én remélem, hogy e felé van valami változás, hogy a verseket tényleg tudjuk használni arra, hogy meghallgassuk, nem tudom, egymást.
Én úgy érzem, és olvasom, nyilván én olvasóként és nem alkotóként beszélek, hogy az anya szerep van ikonográfiailag a legmerevebben, a legpontosabban kódolva, vagy a legszűkebb pászmán, és ott az áldozatkészségtől az az azonosuláson át a szeretetig mozog az a skála, ahol megfogalmazhatja önmagát egy anya, vagy az anyával szembeni elvárásokat. Ehhez képest a férfi, gyerek, fiú, még a lány szerepek is sokkal lazábbak, és nem tudom, hogy mi történik, amikor az ikon összetörjük, vagy átrajzoljuk, vagy kivesszük a keretből, vagy egy teljesen más új képet próbálunk alkotni, hogy mi történik akkor, amikor a tabukat, ezeket a nagyon erős tabukat, versekben, metaforákban élő tabukat megérinti az ember?
Hát lehet, hogy nem tudom, tehát a vers talán pont a kísérleti, nem tudom, beszédmódja miatt erre alkalmasabb, de hát nem tudom, nagyon nehéz kérdés ez. De én azt látom, hogy nem is csak a versekben, de a prózákban is rengeteg út van, ami ezeknek az újra gondolását mutatja meg. Tehát most hirtelen tényleg mennek legszerűen a Kismoéminek például az Ikeranya című könyve jut eszembe, ami erről egy nagyon újszerű módon ír. Vagy ott van, nem tudom én, amit kortárs magyar irodalomból szoktak említeni, a Szabó T. Annának az Elhagy című verse, ami ugye nem tudom magáról a leválásról, vagy az elszakadásról ír, ami szintén, nem tudom én, alapvető tapasztalata az anya-gyerek kapcsolatnak, és nem a szimbiotikus állapotról szól, amit tényleg ikonográfiailag lehet használni. Én azt tapasztalom, hogy az olvasók nagyon hálásak az őszintességért, vagy a hitelességért. És ezek nagyon összetett képek, tehát nem arról van szó, hogy egy szép idilli képnek megmutatjuk a sötét oldalát, hanem egy egysíkú képnek megmutatjuk az összetett oldalát, és ezekért a dolgokért az olvasók szerintem hálásak, vagy én is hálás vagyok, mint olvasó.
Mikor éreztette az őszinteség határát? Amit nem lehet túllépni, vagy nem érdemes, vagy kockázatos?
Irodalmon belül azt hiszem sokkal inkább a olvasóként, meg írónként, és inkább azt mondanám, hogy a hitelességet keresem, mint az őszinteséget.
Mert hogy milyen különbség?
Azt gondoljuk, azt hiszem, hogy az őszintesség, miért mindig azt gondoljuk, hogy valamit a valós viszonyokhoz való egybevágóságot értjük rajta. Tehát mondjuk őszinte akarok lenni, nem tudom, a barátommal, ha megbeszélek valamit. De hogyha egy szöveget írok, akkor nem őszinte akarok lenni, hanem hiteles akarok lenni. Valami olyan dolgot keresek, ami nem a tények szerint igaz, hanem a mondás, vagy a mondat szerint igaz.
Férfiakról...
Nem tudom, ez így mennyire érthető.
Gondolkodom rajta. Nem, igazából azon gondolkodtam, amikor ezt az őszintesség, hitelesség kérdést feltettem, hogy végül is a líra, próza és a publicisztika is. Éreztem itt egy hierarchiát a részedről, amit én, aki publicisztikát írok, és gyakran mondják azt, hogy lírai vagy túl lírai az, amit csinálok. Hát, hogy mondjam, némi frusztráltsággal, vagy hogy is mondjam, én nem látom ezt a hierarchiát, nem látom a határokat sem. Nyilván vannak műfaji határok, de hogy ezek a műfaji határok mondjuk a lehetőségeket korlátoznák, hogy ne lehetne mondjuk nagyon megértően, nagyon intenzíven kommunikálni publicisztikába, hogy ez ne lehetne a dialógus tere szintén, azt nem látom, nem érzem így.
Hierarchiát semmiképpen sem szerettem volna sugallni, és sajnálom, hogyha így érződött, mert tehát nem egy hierarchikus viszonyt érzek, hanem inkább ezek, azt gondolom, hogy egymás melletti megszólalási módok. Tehát azt mondom, hogy mindegyiknek lehet érvényessége, és egyik sem voltja ki a másikat, vagy egyik sem igazabb a másiknál. Én valószínűleg nem, tehát én az irodalmi dolgot ismerem jobban, vagy ennek nem tudom én az átmenetiségét élem meg jobban, de persze én is azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke, hogy legyenek rendes és érvényes publicisztikai megszólalások is.
Ez mondjuk egy külön téma, és egyszer majd beszélnünk kéne erről, hogy a magyar szövegvilágban az irodalom és nem irodalom az miért különül el egymástól, de ezt tényleg konzerváljuk meg, tegyük félre egy másik beszélgetésre. Visszatérve az őszinteség és hitelesség kérdésére, mondok egy példát, amivel én most küzdök. Egy riporton dolgozom, ahol etnikai bélyegekről van szó. Jelesül arról, hogy két kis közösség hogy gondolkodik egymással. És azon gondolkodom, hogyha konkrétan leírom a mondatokat, amit ezek az egymással szemben álló emberek mondanak, gondolnak, vagy nem mondanak ki, de gondolnak, vagy csak egymásnak mondanak, akkor azzal lezárom az értelmezést, mert elszabadulnak az indulatok, és nem fogja tovább folytatni az olvasást a másik fél. Hogy szabad-e ezeket a mondatokat leírni, amiket csak suttogva mondanak, vagy a foguk között szűrnek az emberek, és legyek őszinte, vagy legyek hiteles, és mondjam azt eltávolodva, hogy hát vannak bizonyos típusú bélyegek, amiket itt is, ott is elsütnek az emberek, eltávolítsak el, mindenki meg fogja érteni, hogy miről van szó, csak nem csattannak a szavak. És hát a tabu, a fájdalom, az mégiscsak a szavaknak a csattanása.
Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés. Én mostanában békülékenyebb, nem tudom, hangulatban vagyok, és én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy azokat a dolgokat, amiket meg lehet beszélni, és amiben konszenzusra lehet jutni, azokat meg kell beszélni, és azokban a dolgokban konszenzusra kell jutni. És azokban a dolgokban, amiben nem lehet, azokat békén kell hagyni. És ez lehet, hogy struc politika, de azt látom, hogy nagyon, nagyon könnyen tudnak vitahelyzetek elmérgesedni, mert az ember nem mindig azt hallja meg, amit a másik mond, hanem azt, amit értelemszerűen, amit azt gondol, hogy a másik mondja. És valami fajta, nem tudom én, türelemre azt gondolom, hogy szükség van mindig, hogy meghallgassuk a másik oldalt, akkor is, hogyha nagyon könnyű lenne azt gondolni, hogy már pedig az igazság az nálunk van, vagy ott van, amit mi gondolunk, vagy ahogy mi gondoljuk, de egyfajta, nem tudom én, türelemre vagy lassulásra én is, nem tudom, szoktam törekedni. Vagy a versekkel kapcsolatban az nekem a tapasztalatom, hogy ugye gyakran hallom én is ezt a kérdést, hogy mit kellene még, mit kellene kibeszélni, ami nincsen kibeszélve, minek kellene hangot adni, milyen tabunak, ami még nincsen kimondva. És ugyanakkor meg az a tapasztalatom, hogy az irodalom éppen azért egy nagyon, nagyon szerencsés nyelvi terep, mert nem kell benne mindent kimondani. Az irodalomban a hallgatás is tud, nem tudom, egy összetett képnek az egyik eleme lenni. Nem biztos, hogy minden fájdalomra a dolgok kimondása a gyógyszer, vagy a vigasz, lehet, hogy van, amire éppen egyfajta hallgatás, ami nem azonos az elhallgatással.
A csendet megélni és megtapasztalni is keveset megadatik meg, és ilyen értelemben tényleg egy nagy lehetőség adira, és az a lira különösen, amit Túri Tímea művel, mert hogy a kritika épp ezt a csendek megtalálásának a képességére hívja fel a figyelmet a te verseiddel kapcsolatban. Ugyanakkor az én radikális irodalmi reményem, meg költészeti reményem az, hogy végül is mindent meg kell tudni, és mindent meg lehet beszélni valamilyen folyamatban. Nem biztos, hogy most a csendek rendjét tiszteletben tartva nyilván, és a csend iránti igényt táplálva és erősítve, de hogy végeredményben nem ússzuk meg azt, hogy ne legyenek végigbeszélve a dolgok, hanem ebben a generációban, akkor a következőben nem ússzuk meg azt, hogy a kimondott szavakatnak valamilyen helyet találjunk, és hogy ez is egy radikális munka lenne, vagy munka, amit el kell végezni. Számomra meg ez lenne az, amit olvasóként keresek, meg ami nekem katarzist jelent.
Én szerintem nem mondunk nagyon mást, vagy egyetértek azzal, amit mondasz, és szerintem éppen az irodalom arra tud jó lenni, hogy nem tudom, egy ilyen köztes megoldásként, hogy amit talán a saját véleményünként nem tudom kényelmetlen lenne kimondani, vagy szembesülni, vagy végig gondolni vele az irodalom, vagy a fikció, az erre tud alkalmat nyújtani.
Ha végignézek megint a kötet címeiden, azt tudom mondani, hogy eddig nagyjából meg tudtam satszolni, hogy mi mit követ. De most elérkeztünk egy olyan ponthoz, az Anna visszafordullal, hogy nem tudom, hogy ezután mi jöhet. Tehát érintetted a ki nem mondott dolgokat, a férfi tabukat és szerepeket, a női szerepeket nagyon szisztematikusan, nagyon érzékenyen, és akkor most mi jön?
Hát most még nagyon az elején vagyok minden új munkának, ugye nemrég jelent meg az Anna visszafordul. Hát azért vannak témák, amikhez még oda lehet fordulni, de ezekről még babonából nem.
Nem az íróasztalodba akartam turkálni, inkább arra gondoltam, hogy ez a fajta verbális pacifizmus, amit te művelsz, ez ismerve jelenleg irodalmi és közállapotokat hogyan folytatható, vagy van erre valamilyen programod, vagy számíthatunk-e arra, hogy akár felolvasóként, akár kritikusként, akár költőként ez megjelenj többet, és részt vegyél, és olvashassunk, és láthassunk.
Ilyen-olyan programok mindig vannak, azért én szeretném azt gondolni, hogy a legfontosabb a maga a könyv. Én ahogy mondtam már, én a Magvetőben dolgozok szerkesztőként, és azért a napomnak a legnagyobb részét ez teszi ki, vagy a polgári idejét. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szerencsés helyzet, amiben én benne vagyok, tehát eleve az, hogy az ember a munkaideje szinte teljes terjedelmében például olvas. Az azért egy elég jó helyzet. És igazából azt én például nagyon élvezem, hogy azzal, hogy nem tudom, egy könyv kiadónak a kínálatát szerkesztjük, teszünk mindenféle javaslatokat arra, hogy milyen irodalmi szövegek alkalmasak, nem tudom én, a kortárs helyzettel való párbeszédre. Tehát ebben a fajta szerkesztői munkában én mindenféleképpen, nem tudom, egy ilyen tevékeny dolgot látok, és emellett meg ami szellemi, nem tudom, felesleg van, az meg azt merem remélni, hogy a szövegeimben meg majd valamilyen módon így is utat talál.
Na hát találjon, és jussanak el ezek a kötetek minél több olvasóhoz. A legfrissebben az Anna visszafordul jelent meg idén áprilisban. Remélem, hogy a székelyföldi olvasók számára is érdekes lesz, és minél többen a kezükbe veszik, és azt is remélem, hogy Turi Timeával találkozhatunk itt adáskörzetünkben is. Úgyhogy várunk erre. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.